Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Éppen 5 esztendeje 2021. szeptember 5-én vette kezdetét a második budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszus. Eredetileg egy évvel korábban 2000-ben lett volna, de akkor a világjárvány miatt, mint mindent, ezt is el kellett halasztani. Hogy végül miként sikerült átprogramozni a rendezést, mi történt azon a héten, és mindenre hogy emlékszik vissza, arról Ernyei Áront, a rendezvényiroda akkori vezetőjét, a Szent István Bazilika intézményi vezetőjét kérdezem. Jó napot kívánok!
Jó reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék mindörökké, amen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Hát ugye Ferenc pápa 2016-ban a Fülöp-szigeteken jelentette be a 2020-as budapesti helyszínt. Miért pont mi lettünk a kiválasztott akkor?
Ez mindig egy rejtély, és de azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy része volt Erdő Péter bíboros úrnak, aki nyilvánvalóan közvetlen kapcsolatban állt akkor már a vatikáni döntnökökkel. Minden esetre nagy örömmel vettük tudomásul. Nyilván azon a napon, amikor bejelentették, már nem volt akkora meglepetés, hiszen magyar delegáció is volt ott kifejezetten azért, hogy átvegye ezt a stafétát. És utána nagyon gyors léptekkel elindult a szervezés.
Mi kell ahhoz, hogy egy helyszínt kiválasszanak? Vannak ilyen feltételek, mint mondjuk az olimpiai rendezésnél, hogy ilyen olyan infrastruktúra, vagy hagyomány, vagy valami?
Bizonyára van technikai minimum, tehát város méretben, vagy egyáltalán olyan infrastruktúra, amire szükség van, de azt gondolom, hogy a világnak számos-számos országa megfelelne ennek. Úgyhogy hogy én egy kicsit azt gondolom, hogy láttak itt valami többet, és nagyon remélem, hogy sikerült ennek a többnek megfelelni, így 5 év távlatából nézve is.
Van hasonlóan mondjuk az olimpiai szervezéshez, rendezéshez olyan elv, hogy akkor a Föld, a világ különböző távoli pontjai legyenek egymás után ezek az események?
Igen. Ha megnézzük a mintázatokat, ugye a Fülöp-szigetek volt az előző, alkalmanként szoktak kontinenst váltani, és Európa, illetve másik kontinens között adódik általában oda a szervezés. Úgyhogy
az Ázsiából jött át hozzánk, Fülöp-szigetekről, és a következő az végül is akkor 4 évvel később, vagy pedig az eredeti 2020-hoz később 4 évvel következett, és hol volt a 24-es vagy 25-ös, most én ezt nem is tudom már.
Igen, látja, ennyire távoli pontban vagyunk, be is fog nekem ugrani, mindjárt mondom, de egy pár évvel később volt, ment is Kornél atya a következő nemzetközi eukarisztikus kongresszus, az 53-ra is, ugye mi voltunk itt az 52-dik a sorban, magyar szempontból volt a második, ami ugye 1938-as volt az előző.
Igen, hogyha már említi, akkor ez például számított, hogy 1938-ban már volt nálunk egyszer ez bármikor, vagy bármilyen módon a szervezéskor, vagy akár magán az eseményen ez szóba került, hogy Budapest már egyszer volt házigazda?
Nagyon sokszor szóba került.
Tényleg?
Mi egy picit mintaként is tekintettünk rá. Ugye a teljességhez el kell mondanom, hogy megalakult a titkárság, ami elindította a szervezést már 2016 végén. Én 2018-ban csatlakoztam a csapathoz, először még csak a forráspontestek szervezéséhez, és utána csak 2019-től vittem a rendezvényirodát. De mindvégig az egész szervező csapattal volt egy ilyen párhuzamosság. Kicsit kutattuk is azt, hogy mi történt 1938-ban, milyen minták voltak. Talán volt olyan is, amire szerettünk volna egy kicsit reflektálni, tehát hasonló helyszínek, akár a Szent István Bazilika is helyszíne volt 38-ban is, de a Hősök tere egy nagyon fontos központi helyszíne volt a 38-as kongresszusnak, és ugye a 2021-ben megrendezett, mi általunk megrendezett esemény sorozatnak is az egy nagyon fontos helyszíne lett. De nem csak ezt tekintettük, hanem sok minden mást is mintaként. És hát nem utolsó sorban, ez is egy érdekes kapocs, hogy a himnusza a kongresszusnak az végül is ugyanaz lett, mint ami az 1938-asnak. Ez a Kudela Géza atya által írt győzelemről énekelje, napkelet és napnyugat, amit soká én addig nem is tudtam, hogy ez kongresszusi himnusz volt, amíg meg nem kezdtük a szervezést, de azt gondolom, hogy azóta is egy nagyon népszerű népének lett.
És ezt most hogy nevezzük a második budapesti eseményt nek 2020 vagy 21? Kicsit kezdünk ebben elveszni, majdnem olyan, mint a nagy októberi szocialista forradalom, amelyünk november 7-én volt, elnézést. Szóval hogy emlékszik így most már néhány év után, vagy hogy emlegetjük az eseményt?
Szerintem megmaradt nemzetközi eukarisztikus kongresszusnak, budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszusnak. Ugye 38-ban még eukarisztikus világkongresszusnak hívták ráadásul, de a maga a logó, a honlap és minden más maradt IEC 2020, tehát a 2020-as, de ez akkoriban nyilván sokan emlékeznek, az olimpiát is tolni kellett. Ott is megmaradt a 2020-as logó, a felirat, minden.
Annak ellenére, hogy 21-ben volt.
Annak ellenére, hogy egy évvel később rendezték. Nyilván ennek volt technikai oka is, mert egy csomó minden már kész van, le van gyártva. Költségoldali részek is jelentkezhetnek. Ugyanakkor meg azt szoktuk mondani viccesen, hogy ezek nagyon jó kvízkérdések lesznek, hogy mikor is rendezték a IEC 2020-at, vagyis ezt a eukarisztikus világkongresszust.
Igen, és meddig tartott a 100 éves háború.
Igen, pontosan.
Én is ugye, ahogy most készültem erre a beszélgetésre, hát beírtam, hogy 2021, aztán rögtön 2020 jött ki. Tehát ezért is kérdeztem, hogy ez most technikailag, vagy praktikusan ez hogy adminisztrálódik.
2021-re, mert végül is akkor tartottuk
meg. De a neve 2020.
Az 2020, igen, a nemzetközi vonatkozásban, de utána ezt egyre kevesebbet használtuk. Tehát lehetséges, hogy a más esetben ez nagyobb hangsúlyt kapott volna, de valószínűleg emiatt a logót, illetve a honlapot leszámítva kevesebb szerepe volt, vagy úgy hirdetve. Végül valóban 2021. szeptember 5-én a már említett Hősök terén a nyitó szentmisével, első áldozással, tanévnyitóval kezdődött meg ez a nagyon izgalmas hét, ami az egy hét hiány egy évvel korábbi esemény helyébe lépett.
Hát akkor érjünk még egy kicsit vissza 2016-ra, akkor ugye Ferenc pápa bejelentette, elkezdődött a szervezés, említette, hogy 2018-ban csatlakozott a szervezéshez, 19-től vezette az irodát, és egyszer csak kiderült, hogy nem lesz. Hol tartottak akkor a szervezésben? Már másnap kezdődhetett volna, vagy sok munka volt még? Hogy fogadták egyáltalán ezt a hírt? Amit azért már lehetett sejteni, mert sorra maradt el minden.
Valóban lehetett sejteni. Egy nagyon bizonytalan állapot lett. Nem csak azért lett bizonytalan, mert a mi saját helyi környezetünkben a betegségek, a járvány, a korlátozások miatt, amit addig megszoktunk, az nem működhetett, hanem azért, mert egyszerűen akkor még nem tudtuk elképzelni, hogy milyen lesz a pandémia utáni világ.
Meddig tart,
mikor lesz az, amikor ezt feloldják. Akkor a javában voltunk a szervezésnek. Nagyon sok minden már összeállt, nyilvánvalóan a programváz az már jóval előbb, de már részletekben menően egyeztettünk sok mindent, és ezért egy pillanatra meg kellett akasztanunk önmagunkat. De amikor kiderült az, hogy ténylegesen eltolják, akkor igazság szerint az volt a válaszunk, hogy most kaptunk egy lehetőséget, hogy ez legyen még jobb. És minden kolléga, aki ott volt, aki dolgozott, teljes bedobással home office-ban gyártotta a programterveket, a stratégiákat, a különböző folyamatábrákat, és ilyen, mi úgy hívtuk, hogy briefek, tehát minden eseményhez egy ilyen leírást adni, azért, hogy mindent előre gondoljunk át, és legyünk tényleg startra készen. És ha szabad még egyet mondanom, a szervezés szempontjából így utólag visszanézve azt kell, hogy mondjam, hogy ajándék volt ez az év, és a pandémiával karöltve ez az egy év tolás, ha lehet ilyet mondani, még jobban megerősítette az ima hátterét is a kongresszusnak. Egyébként is sokan imádkoztak érte, ugye Bíboros úr egy kis imádságot is írt, amit már itt az Egyházmegyében szinte minden templomban, de országszerte sokan imádkoztak, és akkor ez a bizonytalan állapot még inkább generált egy olyan ima hátteret, amit azt kell, hogy mondjam, hogy érzékeltünk. És a 21-es eseményekről visszatekintve már erre a 20-20-as bizonytalan 3-4 hónapra tényleg összességében is egy olyan ajándék lett, amivel azt gondolom, hogy még több emberhez eljutottunk, és még szebb programot tudtunk biztosítani.
Az nem vetődött fel, hogy esetleg elmarad az egész, és a munka az hiába való volt, amit addig befektettek? Mert ugye nagyon sok program, világprogramok is elmaradtak, mert nem eltolódtak. Volt szerencsére például az olimpia, amit elhalasztottak, de sok mindent töröltek.
Én azt gondolom, hogy nyilván felmerült, mert akkoriban minden felmerült, de azért az volt a mintázat, hogy a ciklikusan visszatérő programok, azok inkább tolódtak, amik egy-egy egyedi esemény lett volna, kifejezetten arra az időszakra, azok voltak azok, amiket inkább elmaradtak. Ez inkább egy ilyen, hogy is mondjam, szubjektív statisztika, tehát erre nem tudok, nem egy valós kutatásokon alapul, de nagyjából ezt a képet láttam. Mi nem tudtuk egy darabig, hogy mi fog történni. Ugye az kellett, hogy a nagy kongresszusok, ugye a Vatikán által szervezett az ifjúsági világtalálkozó, a családkongresszus és az eukarisztikus kongresszusnál minden egymást követi, és a másik kettőt is el kellett tolni. És ugye mi voltunk legközelebb, de amikor a ifjúsági világtalálkozót és a családkongresszust is odébb tolták egy évvel, akkor tudtuk már mi is, hogy a következők mi leszünk, és akkor mi is kapunk egy év haladékot, és megrendezhetjük a kongresszust. Én azt gondolom, hogy jó döntés volt, addigra már azért 2020-ra, 2016 végétől azért rengeteg munka, egyeztetés volt benne, nagyon sok kreativitás a nagy csapat részéről, azért ezen egy hatalmas csapat dolgozott.
Hányan voltak? Egyre többen?
Egyre-egyre többen. Igen, egyre-egyre többen. Először elindult a titkárság Kornél atyával és két kollégával.
Fábri Kornél atya.
Igen.
Aki akkor még nem volt püspök.
Akkor még nem volt püspök valóban. Ő lett a kongresszusnak a főtitkára. Aztán utána egyre több emberre volt szükség ahhoz, hogy a szervezés mehessen tovább. Először 20-30-an csatlakoztak. Aztán kinevezték Mohos Gábor püspök atyát a kongresszus vezetőjévé, és akkor már formálisan megalakult egy olyan fajta vezetőség, ahol különböző területeknek a vezetője egyeztettek. Ennek egyike volt a rendezvényiroda, amit én vezettem. Volt 6 további másik vezető, akik különböző más területekkel foglalkoztak, és aztán a végén a kongresszus titkárságánál is több százan, ugye több ezer önkéntes, a különböző szolgáltatókon keresztül ezrek, de tényleg technikai személyzettől, biztonsági személyzeten át rengetegen, és ne felejtsük el a hatóságok munkáját se. Tehát azért ez a rendőrség, tűzoltóság, katasztrófavédelem is mindenki számára egy nagyon nagy kihívás is volt, és rendkívül sok élőerőre volt szükség ahhoz, hogy azon a héten minden a helyén lehessen, pláne, hogy ugye rendhagyó módon a Stáció Orbisra, vagyis a záró szent misére érkezett Ferenc pápa.
Összesen hány helyszínen zajlottak az események?
Hát, ha szűk értelemben vesszük, akkor 27. Ha tágabb értelemben vesszük, és még az Arszakra Fesztivál is az eukarisztikus kongresszushoz kapcsolódva valósult meg ebben az évben, akkor meg több száz. Voltak ugye a nagy tömegrendezvények, a Hősök terén, ugye a nyitó és a záró szentmise, a Kossuth téren, mi általában a magyar misének hívtuk, de utána pedig az eukarisztikus fáklyás körmenet, ami sokak számára egy nagyon-nagyon nagy élmény volt, ami szintén a Hősök terén záródott. A Hungexpon volt maga a kongresszus, vagy mondjuk így a szakmai része, ott 5 napon keresztül különböző előadások, tanúságtételek, szentmisék, közös imádságokkal egy rendkívül színes program, de sok-sok plébánia is bevonódott, és voltak missziós színpadjaink az Őrsvezér terén és a Szél Kálmán téren is, ahol egész héten programokat biztosítottunk. Azok
akkor egy Buda is, meg Pest is benne volt.
Való, igaz.
Ha csak ezt a kettőt.
Próbáltuk lefedni. Ugye, ha már nemzetközi, akkor legalább budapesti szinten is minél nagyobb területet fedjünk le.
Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Ernyei Áron, a 2020-ban lett volna, de 2021-ben megtartott Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus programirodájának akkori vezetője, és az 5 évvel ezelőtti eseményekről beszélgetünk. Az elmúlt percekben a halasztásról és az újra tervezésről volt szó, és egy kis zene után majd arról kérdezem, hogy hogy zajlott maga az esemény, és mi minden történt azóta, milyen emlékei, milyen eredményei voltak az eseménynek. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Ernyei Áron, a 2021-ben megrendezett Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus programirodájának akkori vezetője, a Szent István Bazilika intézmény vezetője. És hát akkor ott tartottunk, hogy elkezdődött maga pontosan 5 évvel ezelőtt az esemény, de közben ő meg egy adatot megtalált.
Igen. Csak nem ugrott be, de a következő kongresszus 24-ben, Ecuadorban, Quitóban.
Hát akkor a nagy ugrások, tehát Fülöp-szigetek, Budapest, Quito, tehát így az egész világ.
Igen, így ez a fajta a pingpongozás is megtörtént a kontinensek között.
Tehát, és akkor azt is tudjuk, hogy akkor a 4 éven te azt a ciklust, akkor azt folytatták természetesen.
Igen, de azért a korábbi mintázatokból látszik, hogy ez nem szigorú szabály. Tehát a korábbiakban is volt, amikor volt egy-egy szünet, hogyha olyasmi volt, volt olyan év, amikor végül kimaradt egy-egy, úgyhogy 3-4 évente azért esély van rá.
Hát akkor szerencsére a 24-es akkor az megtörtént minden probléma nélkül, de most térjünk vissza akkor a 20 helyett 21-re halasztottra. Ugye éppen 5 esztendeje szeptember 5-én. Ilyenkor mi történt? Most van lassan 10:30.
Nagyon-nagyon készülődtünk már. Délután volt a nyitó szent mise. Hatalmas kórus egyesített énekkar katolikus iskolákból. A 1000 fölötti létszámban első áldozók, és egy nagyon színes programmal, felvezető műsorral együtt vártuk a híveket ott a Hősök terén. Hozzáteszem, hogy egy hónappal korábban el kellett kezdeni építeni mindent. Tehát, hogy addigra ott a szervezők részéről ez már egy ilyen, ez már a mire odaértünk a startvonalhoz, addigra már egy jelentős futáson voltunk túl.
Egy hónappal korábban már gyakorlatilag elkezdték birtokba venni a várost ezek szerint.
Igen, gyakorlatilag a Hősök terén, ugye még a forgalmat nem zavarva, ennek a hatalmas 40 méter széles, 12 méter magas fedésnek, színpadnak az építése megkezdődött, egy csomó technikai feladatnak az ellátása. Úgyhogy akkor mi már nagyon nagy munkában voltunk, de nagyon nagy siker volt ez a nyitó szent mise, és ennek a meghittsége és a hangulata, sokan azt mondták, hogy hozzáadott ahhoz, hogy keressék utána a hétnek az eseményeit. Úgyhogy a Hung Expo-n aztán utána 10 000 fölötti ember fordult meg, nagyon sokan ott voltak a előadásokon, tematikus szentmiséken, a délutáni programokon. Azóta is sokan-sokan emlegetik a Szent István Bazilikában megtartott közösségek szentségimádását, ahova sok-sok lelkiségi mozgalomból, közösségből delegáltak énekarba, zenekarba tagokat, és ők együtt alkottak valami újat. Aztán ebből egyébként ő belülük alakult például egy kis kórus, ami a mai napig együtt énekel. Ez is egy eredmény. Ugye a forráspont, ami 2018-ban volt az első, és egyfajta felvezető rendezvényként a kongresszusra, aztán 19-ben a következő, már még nagyobb, akkor már ilyen 4000 fős részvétellel, és a 20-as kimaradt, és 21-ben pedig a Budapest arénában tudtunk forráspontot, ifjúsági estet rendezni. Ez is egy olyan eleme az eukarisztikus kongresszusnak, ami ugye felvezetőként is kezdődött, és tovább él, mert a kongresszus keretében három forráspontot ünnepelhettünk, és most idén, november 21-ére már a 8-nál tartunk majd. Ez is azóta is megy, fejlődik, és nagyon-nagyon sokan szeretik. Van még itt a közösségek együttműködéséből származik egy másik kezdeményezés, ami azt gondolom, hogy nagyon értékes, a Bízd rá magad mozgalom, ami összegyűjti a katolikus keresztény szervezetek segítő szervezeteinek, a támogató szervezeteinek a működését. De a legnagyobb eredmény az, hogy ez a sok tízezer vagy sok százezer ember inkább, aki kapcsolódott, mert élőben is százezeres nagyságrendről beszélünk, de nemzetközi szinten közvetített, hat nyelvre tolmácsolt világeseményről beszélünk. A mai napig, tehát 5 év táblatából is kapjuk azokat a kis megjegyzéseket, azokat a kis félmosolyokat és üzeneteket adott esetben, hogyha olyan helyzetben vagyunk, amik arra reflektálnak, hogy micsoda élmény volt ott lenni, és hogy sokakat megérintett ott Jézus. Ugye ez lett a motto, találkozz Jézussal Budapesten. Minden forráson belőled fakad, ez volt a motto, azért ezt mondjuk el, de akkor inkább azt mondom, hogy a szlogen, és azt gondolom, hogy tényleg azon úgy köttünk, hogy Jézussal az oltári szentségben sokak találkozhassanak.
Igen, a Zsoltár a könyvéből való ez az idézet, és ha már a hat nyelvet említi, hoztam egy emléket, otthon megtaláltam pont a napokban egy tolmácsgépet, ismerős?
Olyannyira ismerős, hogy mivel rádióba jöttem, én is hoztam egyet, ha már rádióba.
Most nyit veszi elő a dobozból, én nem láttam, és ezen ugye rajta van az a bizonyos említett logó, IEC 2020, és ugye ezen lehetett beállítani akkor, hogy melyik nyelven szeretné az ember hallani. Ezt most én nem tudom megmondani, vagy nagymamámé, vagy édesanyámé volt, sajnos már egyikük sincs közöttünk, de ez is emlékeztet akár rájuk is, meg magára az eseményre is, és ön is hozott még emlékeket.
Igen, a rádiót stílszerűen, mivel rádióba jöttünk, és hogy a nemzetköziségét érzékeljük, tehát ez a hat nyelvre élőben tolmácsolás végig, ezért ez egy nagy kihívás volt. A másik emlék, amit hoztam, az eucharisztikus körmenetnek a kis körmeneti gyertyája. Ezen is rajta van a logó, és ez is egy nagy szimbóluma lett. Nagyon-nagyon sokan emelik ki annak a programnak a meghittségét, és azt, hogy ez mennyire békésen és lélekemelően zajlott. Hozzáteszem, hogy rendezvényszervezési szempontból tegyük külön kategóriába a Stáció Orbiszt, mert a pápa látogatás miatt az összességében is rendkívül kombinált, de összességében a legbonyolultabb esemény is volt, és én hálát adok a Jóistennek, hogy ilyen jól sikerült, és ennyire sokat adott az embereknek. Az utolsó emlék, amit hoztam, az abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Ferenc pápa szertartóival már előzetesen is sokat egyeztettünk a Szent Miséről, és emiatt kialakult egy személyes kapcsolat is, és Ferenc pápa akkor csak 6 órát töltött Budapesten, és ugye ment tovább a szlovákiai útjára. És mikor vége lett a Szent Misének, mielőtt ment az egyik szertartó az autójához, oda jött hozzám, és azt mondta, hogy szeretne megköszönni mindent, és a kezembe nyomott egy könyvet. És akkor még nem tudtam, hogy mi ez a könyv, csak belenéztem, eltettem, utána megnéztem, és utána felvételeken is böngésztem. A szertartáson 3 misekönyvet használnak, amiből Ferenc pápa olvassa a saját szövegét, vagy felolvasandóját, és ennek az egyik a fehér példányát kaptam meg tőlük, úgyhogy ezt azóta is féltve őrzöm.
Tehát ezt látta a Szent Atya kezében?
Hát ugye a Szent Atya nem fogja meg, hanem elé tartják, hogy ő ott volt előtte, igen, és ez az a könyv, amiből a Szent Mise elejét meg a végén olvasott, úgyhogy ezt azóta is nagy becsben tartom. Egyébként nagyon gálásak voltak, mert a másik 2 könyvet is itt egy-egy kollégának oda ajándékozták, úgyhogy van még egy piros és egy zöld példány, én a fehér példányt kaptam, és azóta is sokat jelent ez.
Hát ez egy nagyon emlékezetes ajándék, az egészen biztos, ezt tovább is örökítheti a családjában. És ha már a záró szentmisét emlegeti, vagy említi, akkor azért is különleges volt, ugye, mert Ferenc pápa mellett első Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka is itt volt, és ugye hát ez egy különleges esemény, hogy a keleti és a nyugati egyházfő találkozott.
Igen, sokan kiemelték azt nemzetközi szinten is, hogy Magyarország mennyire jó kapcsolódási pont, híd. Ugye később, amikor Ferenc pápa visszatért 2023-ban már országlátogatásra, akkor is mondta, hogy Budapest a hidak városa, és itt magán az eukarisztikus kongresszuson sikerült az ökumenikus kapcsolatokat, a kelet-nyugat összekötését jól kiemelni. Én azt gondolom, hogy Erdő Péter bíboros úrnak ebben komoly nyilvánvalóan komoly szerepe volt, de neki köszönhetjük azt, hogy ezeket a találkozók létrejöhettek. Ugye a Ferenc pápa itt létekor volt találkozó állami szinten, illetve egyházi szinten is kettő ott a Szépművészeti Múzeumban. Ez is ennek a részét képezte, és nagyon fontos mondani valója van, amit sokat mondunk, de nem mondunk elégszer, hogy arra figyeljünk, ami összeköt, és ne arra, ami elválaszt. És ennek szerintem nagyon szép szimbóluma volt ez is.
Kedves hallgatóink, vendégem volt a stúdióban Ernyei Áron, a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus budapesti szervező irodájának vezetője. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Programja van, úgyhogy elengedem. Műsorunkat majd még folytatjuk, és természetesen tovább emlékezünk az éppen 5 esztendővel ezelőtt elkezdődött budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra. Köszönöm szépen önnek, hogy velünk volt.
Én is köszönöm, hogy itt láttam.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Ernyei Áronnal, még egy kis időnk maradt, kiderült. Úgyhogy én azt kérdezem öntől, hogy ugye 5 évvel ezelőtt volt maga a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, és említette már, hogy érkeznek kis üzenetek, jelek. Milyen utóhatása van egy ilyen eseménynek? Mert azt tudom, hogy az 1938-asnak még évtizedekig érezhető hatása volt, annak ellenére, hogy gyökeres változás volt akkor Magyarországon. Ugye hát nálunk is volt, meg zajlik az élet, de hát össze nem lehet hasonlítani a két változást. Szóval mit hagyott ránk ez az esemény, ez az 5 évvel ezelőtti?
Én azt gondolom, és úgy látom, hogy amit már említettem, hogy mindazoknak a szívében, akik ott voltak, egy kitörölhetetlen nyom, egy olyan emlék, amiről beszélnek az unikáiknak majd. Erről beszéltünk már korábban is a 38-as kapcsán is. De amit még adott, az, hogy egy picit talán fejlődött, talán egyre erősebbé vált a szentségimádások kultúrája. Egyre több helyen, már a felkészülés során is rendeztek rendszeres szentségimádást, állandó szentségimádást. Volt egy olyan kezdeményezés szintén Kornél atyáék részéről, a Corpus Domini, a sorozat, a világméretű szentségimádás, amikor egy napon, egy estén a világ minél több helyén egyszerre végezzenek szentségimádást az emberek, és ennek az elmélyítése plébániákon, hívek felé egy nagyon-nagyon komoly lépés, és egy olyan valami, ami megmaradt, velünk marad, és azt gondolom, hogy azokon keresztül, akik ebbe belekerültek, azokon keresztül hosszú távon is itt lehet.
És közben telefonon csatlakozott hozzánk a már többször is emlegetett Fábri Kornél atya, Esztergom budapesti segédpüspök, a NEK akkori főtitkára. Dicsértessék, püspök atya!
Mindörök jelmen!
Ernyei Áronnal ülünk itt a stúdióban, és beszélgetünk az 5 évvel ezelőtti eseményekről. Hát püspök atya volt az egyike azoknak, akik kézben tartották már az elejétől, vagy korábtól fogva az eseményt. Ön hogy emlékszik vissza, mondjuk pont 5 évvel ezelőtt éppen mit csinált?
Igen, 5 évvel ezelőtt kezdődött. Én reggel egy szendmisével kezdtem, ahol több tízezer ostyát változtattunk át. Azért, hogy a nyitó szendmisére már az eukarisztikus sátrakba tudjuk kitenni, mert ugye ez egy logisztikai feladat volt, hogy lehet ennyi embert időben megáldoztatni, hogyha mire minden pap megáldozik, és úgy indul el a leghátsó sorba is áldoztatni, hát nagyon hosszú lett volna a szentmise, úgyhogy ezt így oldottuk meg. Ugye én ezen a reggelen szentmisével kezdtem, aztán természetesen ott voltam a nyitómisén, előtte pedig kivittük a eukarisztikus sátrakba az oltári szentséget. És egy nagyon szép élmény volt a nyitómise, több mint 1000 gyerek elsáldozásával. Nagyon sok országból itt voltak, 83 országból jöttek a vendégeink. Úgyhogy egy nagyon szép nyitómisénk volt, és egy gyönyörű időnk volt egész héten. Erre emlékszem így elsőre.
Ernyei Áronnal mikor találkozott utoljára, és akkor, amikor találkoztak, szóba került-e ez a nagy közös kalandjuk?
Utoljára szeptember 1-én a Veniszánktén találkoztunk, és nem erről volt szó.
Ernyei Áron még itt van a stúdióban, de mennie kell, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
És el is engedem, és folytatjuk a beszélgetést tovább Kornél atyával, és elhangzott már az eukarisztikus nemzetközi eukarisztikus kongresszus jelmondata, minden forrásod belőlem fakad, ugye a Zsoltárok könyv...
Forrásom?
Hát, ön tudja legjobban, elnézést. Mert hogy ugye ön a püspöki jelmondatává is ezt választotta.
Ez így van.
Hogy alakult ez így?
Izgalm. Hát úgyhogy amikor én megtudtam, hogy kineveztek, akkor azt gondoltam, hogy elmegyek majd a 5 napos lelki gyakorlatra a püspök szentelés előtt, azaz átimádkozom, és akkor megtalálom azt a püspöki jelmondatot, amit talán a lélek ízlet. Aztán kiderült, hogy nem, mert mire engem kineveztek, de miről kiderül, tehát volt 8 napom rá, azon kellett megtalálni ezt a mondatot, és hát akkor jutott eszembe, hogy ez a 87. Zsoltár 7. verse, annak ellenére, hogy a kongresszus véget ért, nem veszített semmit az erejéből. Tehát az, hogy az eukarisztiából fakad mindenünk, az örömünk, a békénk, az üdvösségünk. Innentől kezdve azt mondom, hogy ez egy életpálya modell is, tehát egy egész életre szóló forrás számomra az eukarisztia, és ezért gondoltam, hogy megválasztom, megkérdeztem Bíboros atyát, hogy illik-e ezt, azt mondja, természetesen semmi akadálya nincsen, úgyhogy aztán elég sokat voltam ezzel a mondattal a kongresszus megelőző 5 évben, és hát azóta is mennétek rá a címenre, ott van rajta, hogy omnes fontes mei inte, vagy minden forráson belőled fakad.
Ugye hát ez azt jelenti, hogy akkor önnek is egy ilyen állandó jelzőjévé vált ez örök életére, most már ugye a nevéhez kötődik maga a jelmondat, és ezáltal maga a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is.
Hát én azért bízom benne, inkább Jézushoz kötődik az egész, mert hogy az volt a szlogenünk, hogy találkozz Jézussal Budapesten, mert hogy akkoriban a fő hát kommunikációs feladatunk volt, hogy hogyan fordítsuk egyáltalán le azt, hogy mi az, hogy eukarisztikus kongresszus, tehát én az országoznak határon túli területeket is járva, ezt kell elmondani az embereknek, hogy mi az, hogy eukarisztikus, mi az, hogy kongresszus, és hát eukarisztia az Jézus. A kongresszus az pedig egy találkozót jelent, és ezért volt az, hogy találkoz Jézussal Budapesten. Persze máshoz is lehet, de vannak ilyen nagy találkozók Jézussal.
Hát, hogyha már a kommunikációt említi, akkor volt ugye az eseménynek 12 hírnöke. Fel is sorolom őket, csak így, ahogy fölírtam, dr. Csókai András, idegsebész, Lackfi János író, Kubik Anna, színész, Ürge Forcász Diana, tudós, Szikora Róbert, énekes, Szalóki Ági énekes, Szena Dagadu, énekes, Pindrok Csaba, színész, Csaba testvér, ugye Ferences szerzetes, Petrás Mária, keramikus énekes, Dolhai Attila, színész, énekes, Baric Gergő, énekes. És őket egyébként itt a Magyar Katolikus Rádióban is a eukarisztikus kongresszus felvezetéseként a korábbi hetekben, itt éppen ebben a műsorban hallhattuk, hogy ők hogy várják magát az eseményt, és mit tesznek mindezért. Őket hogy választották ki, és egyáltalán hogy jutott eszükbe az, hogy 12 hírnök is legyen az esemény mellé, vagy...
Ez az, hogy egy esemény elindul, annál jobb, minél több lábon áll. És hogy talán most a szinodális úton megyünk, hogy a világi híveknek mennyire nagy feladata van. És ugye Ferenc pápa maga mondta, hogy a világi hívek többet tudnak tenni az evangélium terjedésért, mert ők ott élnek, ahol a többi ember. Mi papok, ugye erre szenteljük az életünket, ez természetes, de hogy ők az életükkel ott tesznek tanúságot, ahol éppen vannak. És hogy ahogy szokták mondani, hogy melyik evangéliumot olvassák a nem hívők, hát a keresztények életét. Tehát amit látnak rajtuk. És hát nem is könnyű ugye olyan embereket találni, akik élik a hitüket, meg is vallják a hitüket, hitelesen közvetítik Jézust, és hát lássuk be, már az evangéliumban is azt látjuk, hogy a legnagyobb hirdetője az evangéliumoknak egy Szent Péter, aki letagadja Jézust, a Tamás, aki hitetlenkedik, vagy a Bolnergis szívére, akik törnek az első helyekre, tehát hogy nem a legszentebbeket választotta ki Jézus annak idején, hanem akik hitelesen tudnak tanúságot tenni Isten irgalmáról, szeretetéről. És hát itt arra törekedtünk, hogy az élet minden területéről találjunk olyan hírnököt, aki azt mondja, hogy ő kiáll a hite mellett, és szívesen viszi a kongresszusnak a hírét. Tehát valahogy így, ezért van színész, énekes, fizikus, író, tehát orvos, tehát hogy tényleg mindenféle ember legyen, aki ebből is látszik, hogy az evangélium mindenkinek szól, nincs senki elzárva. És hát valahogy így alakult ez a nem azt mondom, hogy casting, de hogy ő rájuk esett a választás, hogy mégiscsak letettek már valamit az asztalra, és emellett vállalták azt, hogy lesznek a hírnökei az eukarisztikus kongresszusnak.
Ugye egy másik választás is volt a logó kiválasztása, és ott is ön zsűritag volt, erről a logóról is az imént már beszélgettünk Ernyei Áronnal is. Emlékszik arra, hogy ezt hogy választották ki? Ott is néhányan voltak a zsűriben, most nem tudom pontosan hányan.
Igen.
Hatan.
Ugye meghirdettük, és nagyon sok logó érkezett, nyilván kellett egy konkrét leírást tenni, hogy mégis utaljon a helyre, ahol vagyunk, magára az eukarisztiára, stimmeljen a főcímhez, mondjuk így, és már nem emlékszem pontosan a számokra, hogy mennyien érkeztek, de ennél százas nagyságrendben, és hát benne volt még a zsűriben a Piero Marini érsek, ugye az eukarisztikus kongresszus pápai tanácsának akkori elnöke, aztán benne volt az ő titkára is, nyilván Bíboros atya is ott volt, művészeket is hívtunk, akár az árszakrások közül, vagy Keresztény Múzeum igazgatóját, tehát akik értenek, és volt egy grafikus is, akinek kifejezetten ez a területe, tehát igyekeztünk szakmai zsűrit összeállítani, és aztán ez a logó nyert, mert tényleg annyira szépen kifejezte mindazt, amit szerettünk volna, tehát a folyó is ott van benne, a forrás is benne van, ugye a folyó, mint Duna, az eukarisztia maga, úgyhogy ez egy nagyon eltalált logó lett, úgy gondolom, és aztán nyilván ennek születtek különböző variánsai, monokrom verziói, amit aztán mindenféle területen tudtunk használni. Úgyhogy nekem azóta is itt a polcomon olyan gyertya, amit gyerekek készítettek rajta a kongresszusnak a logója. Úgyhogy sok helyütt iskolában is fel tudták dolgozni, úgyhogy azt gondolom, hogy sokakhoz közel került ez a logó. Nem beszélve arra, hogy a bazilika előtt hatalmas méretben ki volt téve egy visszaszámláló, és ott a kongresszusnak a logója, nagyon 3 méter magas 3D-s verzióban, ami előtt lehetett fotózkodni. Úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg egy eltalált logó volt.
Ha már ezt a visszaszámlálót említi, ugye ez 2019-től nagyjából az utolsó évben számlálta vissza az időt, 2020-ig az eredeti kezdési időpontig.
Igen. Hogy akkor újra lehetett indítani.
Ennek mi volt a sorsa? Akkor utána újraindult? Vagy hogy
hasznosították ezt? Hát gondolom, hogy igen. Amikor, ugye ott volt egy nagyon izgalmas szakasz, ugye a 20 márciusa. Amikor emlékszem, én úgy jöttem haza, még Fatimában volt egy nemzetközi vallásturisztikai konferencia, és ott egy 40 perces előadást tartottam a budapesti kongresszusról, meghívva a világ minden tájáról ott levő vallásturizmussal foglalkozó szakembert és a csapatát. Én megérkeztem, és ott jött a lezárás. És ott álltunk már minden készen, hogy na most akkor mi lesz. És akkor vártunk, és aztán valamikor április közepe felé jött a hír a Vatikán, hogy úgy döntöttek, egy évvel elhalasztják az egészet. Na és akkor turbóra kell kapcsolni, és újra kezdeni az egész szervezést, helyszíneket, részvevőket. Volt is, akit nem tudtunk, mert már le volt foglalva arra az időpontra, tehát hogy egy izgalmas időszak volt. A számláló meg nyilván újraindult az új dátummal.
És hogy telt ön számára az az egy év? Ugye hát ki se lehetett mozdulni, többé-kevésbé azért a kapcsolatot lehetett tartani, de hát mégis teljesen más bármit megszervezni, kizárólag otthonról, igen, mint azért jönni-menni a világban.
Igen, ugye aztán picit enyhült a dolog. Én csak azt tapasztaltam, hogy sorra ürül le a naptáram, tehát nekem akkor is a július közepéig nem volt egy szabad szombatom se, tehát nem hogy szabad napom, úgyhogy az szépen úgy ürült le. Tehát egy picit ilyen, hát hogy mondjam, nekem egy kegyelmi idő volt ilyen szempontból, az egy, hogy egy nagybátyámat a Covid-ban veszítettük el, tehát nyilván mindenkinek meg volt a maga vesztesége is, és tényleg egy ilyen szempontból szomorú idő volt, ugye akkor egy csomó mindenre rávilágított ez az időszak, hogy mi mindent lehet online is megcsinálni, hogy mennyire tudunk odafigyelni egymásra, hogy egy kicsit megállni. Érdekes időszak volt. És nekünk persze ott volt, hogy most akkor mire készüljünk, mi lesz itt 21-ben. Online fogjuk tudni megtartani az egész kongresszust, vagy meg lehet tartani rendesen. Úgyhogy mi azt mondtuk egy nagy hittel, hogy hát készüljünk úgy, hogy rendesen meg tudjuk tartani, mert abból még mindig át lehet térni egy online verzióra, mint hogy az interneten valamilyen virtuális módon megcsinálni, mert hogyha csak arra készülünk, abból már nem tudunk egy offline, egy valós kongresszust szervezni. Úgyhogy az, hogy ennyien el tudtak jönni, azután tényleg világ 83 országából, nyilván kisebb létszámmal, mint mondjuk 38-ban, de sokkal több országban, mert ott aztán 40 országból érkeztek, most már 83-ból, hát Ausztráliából nem tudott eljönni a ottani delegátus, most meg ők fogják szervezni a következőt egyébként, már szervezik is nagyban. Tehát azt gondolom, hogy ezért volt számunkra izgalmas, meg hát az első az volt, hogy mindenütt nézzük a helyszíneket, amik már le voltak foglalva, hogy vajon egy évvel később is szabadok-e. És hát volt, ami nem volt, tehát ilyen volt a Puskás stadion például, ami akkora már le volt foglalva egy nagy mérkőzésre, úgyhogy ezért kellett átalakítani úgy, hogy akkor a nyitó mise, meg a záró mise is mind a kettő a Hősök terén volt, és tehát ez egy gondviselésszerű volt. Olcsóbb volt, csak egy színpadot kellett felállítani, és nem kicsi színpadot, hiszen 2100 fős kórus énekelt rajta. Úgyhogy hát ezért volt izgalmas az egész, és utána aztán kezdtük újra. Aztán kaptunk, ugye még egy évet kaptunk, mert ugye meg volt a tematikus 3 év, ugye először a személyes megtérésre hívtuk az embereket, a második körben volt a közösségek megerősítése a tematikus füzetben, a harmadik év volt az, hogy oké, akkor ezt tovább is kell adni, tehát az evangelizáció, ha már egyszer személyesen és közösségileg is találkoztunk Jézusra, akkor adjuk ezt tovább. És akkor jött egy negyedik év, és azon gondolkodtam, hogy mi hiányzik még felkészüléshez, és hát nyilván ott van, hogy a hitből fakadó tettek. De hát akkor ahhoz ismernünk kell a hitünket, és ekkor indítottuk el a katekézis 365 nap alatti elolvasását, és nagyon sokan csatlakoztak egyébként ehhez. Tehát egy év alatt elolvastuk, az utolsó 2 hétben elmaradtam, mert akkor már nagyon sűrű volt a szervezés, de januárban bepótoltam utána. Úgyhogy így indultunk neki ennek az utolsó izgalmas évnek.
Hát, hogyha már említi ezeket az időket, akkor ugye ez tényleg különleges volt, minden átköltözött a digitális térbe, és szentmiséket is ugye lehetett a világhálón hallgatni, és hát részt venni rajta, és ugye a 12 hírnök, ahogy említettem, mindannyian eljöttek így az esemény felvezetéseként ide a Magyar Katolikus Rádióba, és mindegyikükkel tudtam beszélgetést készíteni, és pont erről beszélgettem például Szikora Róberttel is, aki azt mondta, hogy erre az időszakra visszaemlékezve, hogy hát sokan otthon követték a szentmiséket, hogy ő például ugyanúgy, mintha elment volna a templomba, ugyanúgy felöltözött, ugyanúgy gyertyát gyújtott, és ugyanolyan lélekkel követte a képernyőről is a szentmiséket. Önök, a papok ezt hogy érzékelték akkor, a híveknek a jelenlétét, vagy nem jelenlétét, vagy milyen érzés volt ez így találkozni velük?
Amikor Jézus meghívott, hogy azt mondta, hogy aki elhagyja értem apját, anyját, földjét, stb. A száz annyit kap itt a földön. Hát azt, hogy nekem nem kellett megfosztanom magam az eukarisztiától, ez aztán a száz annyinak a része. Ugyanakkor a legizgalmasabb húsvétunk volt, mert egy olyan zoomot nyitottunk, amire 1000 fős előfizetést tettünk, és hát a húsvéti szent három napot úgy tudtuk megtartani, hogy hárman voltunk összesen a kápolnában, ahol voltunk, viszont több mint 200 család csatlakozott be a szent három napba, és úgy, hogy a passiót is úgy énekeltük, hogy minden szereplő otthonról énekelte be a maga a szerepét. Tehát döbbenetes élmény volt így, hát nagyjából 800-an voltunk ezen a liturgián, mondjuk a nagyszombat estén, úgyhogy hárma voltunk helyszínen, a többit azért Zoomról. De ismerek olyan családot, ahol szépen vasárnap kivetítették a falra, és kvázi élő méretben nézték a szentmisét, ugyanúgy szépen felöltöztek, magukat letérdeltek, tehát a lelki áldozásban részesültek, tehát nagyon kreatívnak kellett lenni ebből a szempontból. Utána nyilván sokan tapasztalták, hogy amikor már lehetett, akkor nehezen szivárgott vissza a hívősereg, de most már azt gondolom, hogy bőven ugyanott tartunk, ahol a Covid előtt. Talán annyival kevesebben, akik azóta idősek voltak, éppen meghaltak, de azt gondolom, hogy most hát tényleg hál' Istenben jó ideje helyreállt a világrendje. Úgyhogy nekem egy érdekes időszak volt, és hát sok kreativitást igényelt valóban.
Hogyha magára a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra emlékszünk vissza, akkor önnek mi az, ami rögtön eszébe jut, és mi az, ami megmaradt önben?
A csúcsélmény számomra az a körmenet volt. Tehát az, hogy ilyen százezres boldog embersereg megy, Jézus dicsőíti, végig az Andrássy úton, a Hősök teréig, és hogy a oktogonig ért a tömeg véget, nem fértünk fel vissza be a Hősök terére, és ott egy emberként térdre borult mindenki a szentségi áldás előtt, az egy hihetetlen élmény volt. És hogy tényleg ott mindenki vidám volt, akik néztek minket, egyre többen csatlakoztak, volt, akinek éppen elaludt a gyertyáját, de gyorsan letöltött egy gyertya applikációt, és akkor azon a telefonon tartottak így gyertyáját. És hát tényleg ez, hogy mindenki egymásra mosolygott, egyfajta ilyen földre szállt mennyország volt. Nekem ez volt az egyik csúcsélménye, nyilván a másik pedig a közösségek szentségimádása, ahol akkora tömeg volt, hogy 3000-en voltak a bazilikán kívül is, nem féltek egyszerűen be. És előtte emlékszem, direkt kértem Ferenc püspökatyát, a Jóisten nyugosztalja, őt kértük meg, hogy legyen ennek a szentségimádásnak a vezetője, és kértem, hogy menjen ki a templomon kívülre, és áldja meg kint levőket. És hát ki is ment, és megtapsolták. Tehát, hogy ez egy olyan szép gesztus volt, hogy igen, lehet, hogy nem férsz be Isten házába, de kimegy hozzá Jézus. És akkor is, hogy itt vagy, és hűségesen. Az is egy döbbenetesen gyönyörű esemény volt. Tehát nyilván a záró mise Ferenc pápával pedig a csúcsa volt az egésznek. Úgyhogy bennem ezek élnek nagyon.
Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, műsorunkban az 5 évvel ezelőtt szeptember 5-én elkezdődött Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról beszélgettünk. Vendégem volt Ernyei Áron, a szervezőbizottság akkori vezetője, és telefonon csatlakozott hozzánk Fábry Kornél püspökatya, NEK főtitkára. Köszönöm szépen, püspökatya, hogy velünk volt.
Nagy örömmel, további szép napot kívánok mindenkinek.
Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Bójás János nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszonthallásra!